Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. Kármán András pénzügyminiszter a legutóbbi döntése úgy reagált, bizalmat kapott az ország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitika irány is. Beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Továbbra sincs végleges időpontja Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij Budapestre tervezett találkozójának. A HVG úgy értesült, a felek egyeztettek egy hétfő esti találkozó megrendezéséről, de végleges megállapodás nem született. A külügyminisztérium szerint ugyanakkor a hétfő nem is volt végleges időpont, és továbbra is rendben zajlanak az egyeztetések. A jövő héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetés kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt, annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakember hiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannert Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott, tegnap közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és a logikai gondolkodás szintje. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes, Alsóörs, Balatonalmád is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Ismét támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Teherán pedig rakétákat lőtt ki az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjaira. Washingtoni közlés szerint az amerikai támaszpontokon nem sebesült meg senki, és károk sem keletkeztek. Iráni drónok szerdán Kuvait nemzetközi repülőterét is támadták. Az amerikai védelmi miniszter ismét felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet a saját védelmük érdekében. Pete Hegseth egy franciaországi katonai temetőben beszélt erről, nem sokkal azután, hogy lemondta részvételét a nyugati szövetségesek második világháborús normandiai partra szállásának évfordulójára rendezett nemzetközi ünnepségen. Végül az időjárásról, derült lesz az ég gomoly felhőkkel, az északi középhegységben délután előfordulhat zápor, esetleg zivatar, többfelé megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak.
Üzenet, hogy franciául kérjem langyos vizemet. El nem feledem, je n'ai point de peine, excepté que je t'aime. Rám köszön a város, bonjour, monsieur, a könnyeken átlátom, hogy milyen könnyű. El nem feledem, je n'ai point de temps, excepté que je t'aime.
Csendes kis kávézó teraszán, szűk utcák árnyékos oldalán,
macska kő a lépte, ahogy minden utca sarkon magad árulod. El nem feledem, je n'ai point de temps, excepté que je t'aime.
nem tudom.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban annak járunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Kolozsváron több mint 40 éve alapítottak gyülekezetet mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok, mindennapjaikról és a magyar öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
Kárpátalján működik talán a világ egyetlen olyan kereskedelmi rádiója, amelyet egy református gyülekezet működtet. A Beregszenszi Pulzus FM több mint 10 éve szól hallgatóihoz. Az indulásról és küldetésükről a rádió munkatársai mesélnek.
Nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görögkatolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek a közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
Kassai Gyula felvidéki református lelkipásztort az elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart. Bár évekig küzdött jogorvoslatért, sosem hagyta el szülőföldjét, és azóta is léván szolgál.
Azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlásukat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos.
Tartsanak velünk!
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Kolozsvár törökvágási egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyed Kolozsváron református gyülekezet alakuljon. Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. században vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet, egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön, így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg, azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontossággal, teátrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami egy ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallásóra van egy héten, három KT óra, három Biblia óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképpen szúr vacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul, bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy ki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség, erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egy harmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt, valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényét tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
Kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, és a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az, hogy egyrészt toleranciát hirdet, békére inti a saját híveit, másrészt erősíti a magyar öntudatot és a magyar jelleget. Ha az anyaországban egy egyházközség elsősorban és szinte egyetlen feladata a hit megőrzése és annak ápolása, akkor határon túl nem csak Erdélyben, hanem másfelé is, Vajdaságban, Kárpátalján, vagy éppen Felvidéken, az egyházközség ennél sokkal több. Egy kulturális központ, egy ügyintéző központ. Nekem akkor is lelkipásztorként cselekedni kell, ha valami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami A hitbeli erő az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztus bevetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok. Létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer, kapcsolatháló az egész Kárpát-medencében, amiből táplálkozunk.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár Törökvágási Református Gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léven szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
Jelentős változás nem történt a mi ügyünkben az állampolgárság felvitelét követően. Az állampolgárság megfosztását át kellett, hogy éljük. Hát lényegében ezt abban az időben tudtuk, hogy ennek ez lesz a következménye, sőt, saját magunk vállaltuk a nyilvánosságot. A jogorvoslat sajnos az elmúlt évek folyamán legalábbis ott belföldön, Szlovákia területén nem valósult meg. Viszont azt is el kell mondani, hogy annak ellenére, hogy a jogfosztás megtörtént a mi véleményünk szerint, hisz az alkotmány ellentétes törvény született. A retorziók bennünket nem értek, és hát meghagytak abba a státuszban, amiben vagyunk. Továbbra is rendezetlen ez az ügy, de hát megpróbálunk élni, legalábbis én jó magam, a gyülekezetemnek, a családomnak köszönhetően, úgy, mintha ez meg se történt volna.
Ugye itt felmerül a kérdés, hogyha nem volt jogorvoslat, tehát nem született bírósági döntés ebben az ügyben, akkor megértett kiállni a nyilvánosság elé?
Én úgy állok ehhez hozzá, hogy minden egyes olyan helyzetben, amikor azt érez, hogy a kisebbségnek a sorsa, a magyarságnak a sorsa csorbát szenved felvidéken, azt már nem lenne szabad csak úgy eltűrnünk, hanem azért a hangunkat mindenképpen föl kell emelni, és az igazságot vállalni kell. Tehát a keresztény hit is erre tanít bennünket, az evangélium arra ösztönöz, hogy az igazságot vállalni kell, körülményektől függetlenül, és ha nincs is azonnal eredmény, ez nem jelenti azt, hogy a mi lépésünk, a mi döntésünk az nem volt helyes. Annak a helyessége, igazságossága továbbra is fennáll, azt nem tudhatjuk, hogy a későbbiek hogyan alakulnak a dolgok, tehát mindjárt Isten kezében vagyunk. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy a helyünkön legyünk és a helyünkön maradjunk. Tehát ez az állampolgárság felvétele, ez az én életemben nem jelentett egy olyan döntést, hogy ezzel én el akarom hagyni a szülőföldemet, hanem pont ellenkezőleg azt mondtam és azt mondtuk, hogy emeljük föl a fejünket, mert igenis nekünk a szülőföldön van a helyünk, itt szeretnénk maradni, de az igazság mellett álljunk ki.
Meg sem fordult a fejében, hogy Magyarországra költözzön? Miért maradt léven?
Én nem is ítélem meg például azokat, akik az elmúlt 10-15 év folyamán, akár a fiatalabb generációra is gondolva, Magyarországra jöttek akár tanulni, akár dolgozni. Aztán itt alapítottak családot, itt helyezkedtek el, beépültek az itteni társadalomba. Nagyon sok ilyen példa van. Én magam sohasem gondolkodtam abban, hogy elhagyjam a szülőföldemet. Igyekszem azt az országot, ahol élek, a sajátominak érezni, de nyilván akkor tudom igazán sajátominak érezni. Azt látom, hogy a Magyarország is a helyén van, tehát a magyar közösség is helyesen gondolkodik, és az igazságot képviseli, és azt látom, hogy Szlovákia is, ahol mi élünk, hisz mi nem hagytuk el a szülőföldünket, úgy a határok fölöttünk alakultak, ahogy alakultak, de ezzel meg lehet ezzel a helyzettel békélni, és el lehet ezt a helyzetet fogadni, ami nem jelenti azt, hogy mindent bele kell törődni, és mindent el kell viselni. A nyelvet meg kell tartani, a hitet meg kell tartani, a közösségeinket építeni kell, és nekünk, és nekem, mint református lelkésznek pedig, hát óriási a felelősségem, hogy egész gyülekezet, egész közösség bizattatik rám. Az a veszély engem nem fenyegetett, hogy fölmerüljön a helyem elhagyásának a kérdése. Nyilvánvalóan, hogyha rákényszerítettek volna, körülmények, és hát azért hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy nem a 40-es években élünk, amikor a jogfosztás az kitelepítéssel járt, vagy lakosságcserével, de nyilvánvalóan az akkor kitelepített magyarok, felvidéki magyarok nem önszántukból hagyták el az országokat, hanem egy nagyon komoly és kemény kényszernek következtében, és ennek a akkori politikai döntésnek és nyomásnak a kényszere miatt ma is nagyon sokan úgy látják, hogy reménytelen a felvidéki magyarságnak a helyzete, mert egyre kevesebben vagyunk, és ez nagyon megtört akkor, lelkileg megtört ezt a közösséget, mert azt élték meg, úgy élték meg ezt a helyzetet, hogy velünk mindent meg lehet csinálni. És a hatalmak felettünk úgy is döntenek, mi csak eszközök vagyunk, kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, tehát van ennek egy ilyen hozománya is, de én azt hiszem, hogy ma már eljutott a Kárpát-medencében élő nemzeteknek a gondolkodása arra szintre, hogy egymást már meg tudjuk úgy védeni, hogy ne kerüljön sor ilyen atrocitásokra, mint amire sor került akár 50 vagy 70 évvel ezelőtt.
Mi kell ahhoz, hogy legyen következő 100 év?
Talán azt tudnám mondani, hogy azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlás, sokat látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos. A családoknak a megerősítése, azt látjuk, hogy milyen a mostani társadalom. Tehát a szétesett csonka családok fel is oda kell fordulni, meg kell találni a megfelelő hangot. Tehát azt a családias légkört, amit egy egyház Krisztuson keresztül biztosítani tud, azt következesen képviselni kell. Tehát mi egy közösség vagyunk, egy család. Én szoktam mondani, hogy Barsban még van 47 gyülekezet, de ez már lényegében csak 3000 ember, egy közösség, egy család vagyunk, és ne legyen nem tudom hány fejem, 19 lelkész szolgál ezekben a közösségekben, az egyházmegyében, hanem egy feje legyen, és egy irányba menjünk előre, és azt az egy irány képviseljük, amelyet a gondviselés ad nekünk, amelyet Krisztus képvisel, tehát ő a mi pásztorunk, őt kell kövessük, ezt tették eleink is, nekünk is ezt kell tennünk, és egymást bátorítanunk kell. Nyilvánvalóan van, amikor megfáradás van, amikor valaki lemarad vagy leszakad erről a közösségről, attól még az a közösség, ha gyengül is, Krisztusban újra meg tud erősödni, és hisszük azt, hogy neki olyan csodálatos bűnbocsátó kegyelme és ereje van, hogy annak az egynek is utána tud menni, amikor az eltévedik, és ebbe a szolgálatba bennünket is bevon. Tehát én ebben látom megújulásnak a lehetőségét, hogy soha sem szabad elcsüggedni, hanem következetesen hivatkozni kell az evangéliumra, és aki az evangélium alapján él, az a szeretetben is meg tud erősödni, és meg tud gyerekedni, és a szeretettől nincs nagyobb erő. Tehát nekünk csak ezzel a szeretettel, a krisztusi szeretettel kell szolgálnunk.
Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve, a felvidéki református lelkészt első között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha. Az indulásról elsőként Barta Miklós ügyvezetőt hallják.
Más európai országban már volt az a fogalom, hogy református rádiózás. Itt Beregszászban, Kárpátalján, Ukrajnában még nem. Ez 2000-ben két beregszázi lelkipásztornak, konkrétan Tarackközi Gerzsön és Tarackközi Ferenc köszönhetően elindult ez a folyamat. Fő ötlete az volt, az, hogy ami elhangzik a templomban, ugye az Isten szava, az ige tudjuk kihozni, és valóban egy FM rádióba sokkal több emberhez eljuttatni. Akkor ott a 2000-es években ezt a szlogent mondták, hogy az Úristennek ez érdekes lesz, akkor ebből lehet valami. Én úgy érzem, hogy az Úristennek ez a mai napra is érdekes, és ebből nem lehet, hanem van valami. Ezért vagyok óriási nagy hálás, hogy mi valóban tudtunk 10 évig megmaradni, ami számomra nagyon fontos, mint független média, hiszen nekünk első naptól a mai napig a Beregszázi Református gyülekezet a fenntartónk, és én nagyon örülök annak, hogy független attól, hogy más-más nehéz időszakok voltak, de a gyülekezet kitartott mellettünk, ezért tudunk tovább menni.
Az orosz-ukrán konfliktus milyen tartalmi és gazdasági kihívások elé állította a Pulzus FM működését?
Tudni kell azt, hogy 2022. február 24-től egész más rádiózás kezdődött el, nem csak a Pulzus rádióban, hanem én úgy érzem Ukrajna összes rádiójában. Mi annó igen 9 óra élő műsort tudtunk úgymond szolgáltatni. Meg kellett szüntetni sok olyan műsorunkat, sláger műsorunkat, kívánság műsorainkat, fiataloknak szóló szórakoztató zenei műsorokat, olyan jellegű műsorokat, ami ugye egy ilyen időszakban, amit mi most átélünk, egész egyszerűen nem lehetett tovább folytatni, és ebből kifolyólag mai napra egy óra élő műsorunk maradt a 10 órási különkiadásunk, amit természetesen más ukrán műsorokkal tudunk készíteni, és ebből kifolyólag be tudjuk tartani az arányokat. Kötelező kifizetések, a rezsiről már nem is beszélve, plusz az az árak, szóval mindenen érződött ez a gazdasági nyomás, mai napra is ez egy óriási nagy kihívás. Természetesen itt ugye a bérek, nagyon jó eső érzés volt az, hogy független attól, hogy akármilyen nehéz időszak volt vagy van, jelen esetben egy Covid időszak, egy háborús időszak. Szóval ez a kivált, ez a mostani, valahogy mindig éreztem azt, hogy ezek az emberek átérezték a súlyát, átérezték a fontosságát, és ami nagyon-nagyon fontos számunkra, ez a felelősségtudat.
Kereskedelmi rádióként közvetítitek a református keresztény értékeket. Megfér ez a két forma egymás mellett, Birta Zoltán főszerkesztő.
Csomós püspök úr fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy úgy kell Jézusról beszélni, hogy nem kell kiejteni a nevét, de mindenről leszóljon. Azt gondolom, hogy az, hogy keresztény műsorvezetők vannak az éterben, keresztény riporterek kérdeznek. A tematika választásban a keresztény konzervatív szemlélet van jelen, az egy meghatározó dolga annak, hogy mit sugároz egy média. Nagyon a hétköznapi dolog az, hogy kiejtjük azt, hogy hálásak vagyunk, vagy kiejtjük azt, hogy bizakodóak vagyunk, vagy kiejtjük azt a műsorban, élő adásban, egy kereskedelmi hangvételű műsor szerkezetben azt, hogy Istenben bízunk, vagy Istentől kérünk valamit. Valamint egy furcsa, mert mondjuk tőlünk nyugatabbra ezek ilyen teljesen furcsán hatnának egy élő napindító, vagy információ szórakoztató jellegű műsorban, de ezek a dolgok benne vannak, átszövik a tartalmakat, és nem kell ehhez tematikus vallási műsornak lenni, hogy ezek a dolgok megjelenjenek, és azt gondolom, hogy egyrészt a közegünk megengedi azt, hogy ezeket a szavakat alkalmazzuk, pici apró bizonyságtételeket tegyünk, másrészt meg a rádió céljai, a kitűzése az, hogy keresztény értékeket közvetítsen a világnak, ez pedig egy feladata is egyrészt.
Mennyire nyitottak a helyiek arra, hogy befogadják a rádión keresztül érkező igei üzenetet?
Szerencsénk van, mert Kárpátalja, amit lefedünk, az egy konzervatív keresztény közeg. Itt az emberek azért vagy nagymamától, vagy a szüleiktől, vagy ők maguk valamilyen formában találkoztak Istennel, és nem csak a református értékeket akarjuk vallani, hanem a keresztény értékeket. Mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy az ökumené jelleggel megszólaltassuk a különböző történelmegyházaknak az életét, örömeit, gondjait, bánatát, munkáját bemutassuk. Mármint, hogy nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görög katolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
Bekfi Mária műsorvezető, milyen volt az első napod a rádióban?
Tisztán emlékszem az első napomra, ez 2018. augusztus 23-a volt, mint hírszerkesztő. Köszönthettem a hallgatókat. Nagyon izgatott voltam, hogy milyen is lesz visszahallani saját magamat a rádióban. Mennyire fog ez megfelelni, mennyire fog tetszeni a hallgatóknak. Természetesen ezt egy tanulóidőszak előtt lenne, ezt az első napot. Ez idő alatt felkészítettek arra, hogy hogyan olvas egy hírt, bemondó. Fontos, hogy ez egy kis helyi rádió, és főként helyi emberekről szól, úgyhogy a híreknek is helyi vonatkozásoknak kell lenniük. Talán ez a legfontosabb a Pulzus Rádióban, hogy a helyi emberekhez szólunk, és azt próbáljuk meg közvetíteni feléjük, ami a mindennapokban történik ebben a kis közösségben.
Munka vagy hivatás?
Nem munka. Tehát ezt annyian megkérdezik tőlem, de nem munka, ez egy hivatás, és talán még egy picit szolgálat is, mert én úgy érzem, hogy amikor az ember talán lehet azt mondja, hogy a munkáját végzi, akkor sokszor azt érezhet, hogy erőltetettem csinálja, végzi azt is. Sokszor nincs is kedve hozzá. Én a rádiózásra főként azért is, mert itt Kárpátalján végezhetem, tehát abban a közösségben, ahol élek, és amit nagyon szeretek, én inkább hivatásként tekintek. Nagyon nagy felelősség az, hogy a helyi emberekhez szólhatunk, és mi mondhatjuk el nekik a jó és a rossz híreket is, és ugye sajnos most az utóbbiból nálunk sokkal több van, de ránk az emberek számítanak, hogy minden körülmények között a Pulzus Rádió megszólal és informálja a hallgatókat. Ezért is érzem azt, hogy ez egy hivatás, és valóban büszkeséggel tölt el, hogy a részese lehetek. Úgy ébredek reggel, hogy nem azt érzem, hogy megint munkába kell mennem, hanem hogy szeretettel gondolok rá, hogy akkor újra mehetek és csinálhatom azt, amit szeretek.
A Pulzus FM Ukrajna egyetlen magyar nyelvű rádiója. Milyen gondolatokkal ülsz le minden nap a mikrofon elé, tudva, hogy amit teszel, az lehetőség, de egyben óriási felelősség is.
Igen, és egy csoda is. A mostani helyzetben meg kell gondolnunk azt, hogy mit mondunk, vagy épp egy interjú alany is, hogy mit mond. És ez valóban ez egy nagy felelősség az, hogy mit, hogyan, mikor mondunk a rádióban, és mit közvetítünk, valós információkat adjunk át a hallgatóknak, és az, hogy magyarul szólalhatunk meg a hallgatókhoz, ez nagyon fontos a mostani időben, hogy valóban a magyar szó az megmaradjon, és azt üzenjük ezzel is a hallgatók felől, hogy mi itt vagyunk, itthon maradtunk, ha tehetitek, ti is maradjatok itthon is, és együtt átvészeljük a nehéz időszakot is. Fejlődés is, és egy nagyon nagy csoda, hogy itt ebben a kis közösségben, amikor bekapcsolják a 92.1-es frekvencián a Pulzus Rádiót, akkor magyarul is hallhatnak minket.
Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban annak jártunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Szerelmed erős és végtelen. Hogyan maradhat tiszta az életem? Szívembe rejtem szent igédet, hogy ne vigyen bűnbe soha az én szívem. El engem a az igaz életre. Hogy gyönyörködjem a te szent törvényedben, és gyűlöljem meg a bűnt, mely romba dönt. Csak arra nézek, hogy mi vár rám odafönt. Áldalak téged, Jézus, imádlak téged, Jézus, dicsérlek téged, egyetlen Úr. Hisz te vagy nekem az élet, menedék vagy, ha vezessel engem az igaz életre, hogy gyönyörködjem a te szent törvényedben, és gyűlöljem meg a bűnt, mely romba dönt. S csak arra nézek, mi vár rám,
a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel. Maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen. hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki ebből a kenyérből eszik, örökké él. Jézus szavai megdöbbentik a hallgatóságot, ez már nem egy példabeszéd, ez ígéret, amely túlmutat az értelmen, és elvezet a hit világába. A kenyér, amely életet ad, nem csak földi táplálék, hanem az örök élet forrása. A test, amelyet ad, nem jelképes, hanem valóságos önátadás. A zsidó hallgatóság megbotránkozott. Hogyan adhatja ez nekünk a testét eledelül, kérdezték döbbenten. És mi 2000 év múltán talán már annyira megszoktuk a szent misét, hogy elfelejtjük, ez valóban nem szokványos szeretet. Isten fia önmagát adja, testét és vérét, hogy tápláljon minket lelkileg, szentségi módon. Az egyház mindig is hitte, hogy Jézus valóságosan jelen van az eukarisztiában. Az apostolok tanúságtétele, Szent Pál levelei és az ősegyház liturgikus gyakorlata mind erről tanúskodnak. Az első századokban a keresztények számára az élet kenyere volt a közösen bemutatott eukarisztikus ünneplés. A katakombák falain kenyér és hal szimbólumai utalnak erre a titokra. A IV. Századtól, miután a kereszténység nyilvánosan gyakorolhatóvá vált, a szentmise formája és az eukarisztia körüli tisztelet is egyre gazdagodott. A középkorban pedig egyes tévtanítások miatt egyre hangsúlyosabbá vált az oltári szentség valóságos jelenlétébe vetett hit kifejezése. A 13. században egy belga ágostonus apáca Szent Julianna látomásban kapta az úrtól a kérést, hogy legyen egy külön ünnep az eukarisztia tiszteletére. A kezdetben helyi ünnepet 1264-ben IV. Orbán pápa az egész egyházra kiterjesztette, ez lett úrnapja. Ebből az időből származik Aquinói Szent Tamás csodálatos mélységű hitvallása, Adoro te devote, latens deitas, Isten rejtelem. A későbbi századokban az oltári szentség tisztelet új formákat is kapott. Szentségimádás, körmenet, sőt eukarisztikus kongresszusok is tanúsítják, hogy az egyház újra meg újra visszatér az élő forráshoz, az oltári szentséghez, Krisztus személyes, megtapasztalható jelenlétéhez. Mert az eukarisztia emlékezés, jelenlét és áldozat egyszerre. Az oltári szentségben Krisztus jelenléte nem csupán jelképes, hanem valóságos. Ő a mi lelki táplálékunk, aki egészen nekünk adja magát. A szent mise minden egyes alkalommal olyan esemény, olyan ünnep, amikor a menny és a föld összeér. Az átváltoztatás nem csak a kenyér és bor átváltozása Krisztus testévé és vérévé, hanem meghívás a mi átváltozásunkra is. Egy kis faluban szolgáló idős pap mesélte, hogy egyszer, amikor szentmisét mutatott be, egy gyermek rácsodálkozott az átváltoztatás szavaira. Ez az én testem. A gyermek odafordult az anyjához és suttogva megkérdezte, ez most tényleg Jézus? Az anya könnyes szemmel csak bólintott. A gyermeki egyszerűség rátapintott a lényegre. Nem játszunk, nem színlelünk, hanem Jézussal találkozunk. Igen, az átváltoztatott kenyér tényleg Jézus. Mire hív minket ez a titok? Először is a tiszteletteljes imádásra. A jelenlévő Krisztus előtt nem lehet közömbösen állni. Ő ott van a tabernákulumban, az oltáron, a kehelyben, a szentáldozásban. Másodszor bensőséges szeretetre, mert Jézus nem távoli Isten, hanem oly közel jött, hogy magunkba fogadhatjuk őt. És végül átalakító életre, mert akit Krisztus táplál, az Krisztushoz válik hasonlóvá. Az oltári szentség az egyház szíve, amelyből minden más élet fakad. Ha Krisztus bennünk él, akkor másként tekintünk a világra és embertársainkra, de ehhez újra és újra meg kell állnunk előtte, le kell térdelnünk, meg kell nyitni a szívünket, és kimondanunk, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Az oltári szentségben rejtve szemlélhetjük Krisztus arcát, amit az örök életben majd fátyol nélkül láthatunk. Uram Jézus Krisztus, te vagy az élet kenyere, aki az atyától jöttél, hogy testeddel és véreddel táplálj minket. Köszönöm, hogy valóságosan jelen vagy az oltári szentségben, hogy nem csak jelkép vagy, hanem te magad vagy a szeretet forrása. Taníts arra, hogy méltó lélekkel fogadjalak. Maradj bennem, ahogy megígérted. Gyógyíts, erősíts, alakíts szent jelenléteddel. Legyen minden szent áldozás egyre mélyebb találkozás veled. Taníts szeretni úgy, ahogy te szeretsz, csendesen, önzetlenül, teljesen.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan úrnapi ünnepi szentmisét közvetítünk. Lesz körmenet is. A szentmisét dr. Csizmadia István, a Bazilika plébánosa mutatja be. Közreműködik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló gimnázium kórusa. Imádkozzanak velünk! Thank you.